Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.
21 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Pagonyi Judit, a mikrofonnál Sipos Magdi. Köszöntöm hallgatóinkat. Magyarországnak működnie kell a diplomáciának és a külkapcsolatoknak is. Érkeznek ide vendégek, és mi is ellátogatunk számunkra fontos országokba, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten, miután Szaharombaj Jeyenbekov kirgiz elnökkel tárgyalt. A kormányfő elmondta, 50 millió dolláros magyar-kirgiz fejlesztési alap felállításáról állapodott meg a két ország. Az alap a két ország együttműködését, különösen vegyes cégeket hivatott finanszírozni. Magyarországon a közrend, a közbiztonság szilárd, kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes, hangsúlyozta a belügyminiszter az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülésén. Mint Pintér Sándor miniszteri meghallgatásán elmondta, nincs kritikus körzet, település vagy városrész, nincs no-go zóna Magyarországon. Ezen a téren nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő az ország. Lassul a betegszám emelkedése, közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos. A járvány dinamikájára jellemző, hogy míg a 34-35-36. Héten meg háromszorozódott az új esetek száma, az utóbbi napokban már csak 2%-kal nőtt. A tiszti főorvos ugyanakkor arra is figyelmeztetett, az országban mindenhol jelen van a betegség, ezért fontos a higién és szabályok, a távolságtartás és a maszk használat szigorú betartása. A szeptember 30-áig tartó szankciómentesség bejelentése óta duplájára több mint 500 000-val nőtt az online számla rendszerben regisztráltak száma. Azok a vállalkozások, amelyek még nem regisztráltak, kedden és szerdán még szankciómentesen megtehetik. Az adatok egyértelműen azt igazolják, hogy a vállalkozók egyre jobban betartják a szabályokat, egyre több a tisztességes gazdálkodó, vagyis az adótudatosság erősödését még a koronavírus válság sem tudta felülírni. 3,5 kilométer hosszan viszik a föld alá a meglévő villamos légvezetéket az E.ON madárvédelmi programjában, Dévaványa és Túrkeve között. A beruházás a térségben fészkelő, évtizedek óta védett túzokok megóvását szolgálja. A szabad vezetékek jelentik az egyik legnagyobb veszélyt a madárvilágra. Felmérések szerint az ütközések és az áramütések következtében évente 100 000-es nagyságrendben pusztulnak el madarak. Az Azerbajdzsán és Örményország, illetve a Szakadár-hegyi Karabakh örmény erői között kezdődött harcok azonnali leállítását és a konfliktus tárgyalásos rendezését sürgette a német kancellár az örmény miniszterelnöknél és az azeri elnöknél. Angela Merkel kiemelte, hogy a tárgyalásokhoz megfelelő fórumot biztosít az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet úgynevezett Minszki csoportja. Donald Trump amerikai elnök csaknem 200 millió koronavírus gyors teszt kiszállítását helyezte kilátásba. 100 millió tesztcsomagot a tagállamoknak osztanak ki, 50 milliót közvetlenül a különösen sérülékeny közösségeknek juttatnak. Ezen kívül az idős otthonok, a hospice szolgáltatók, az otthoni ápolásban résztvevők, valamint oktatási intézmények kapnak majd tesztcsomagot. Az időjárásról. Reggeltől északkelet felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Keleten egész nap erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé esővel, záporral. A Dunántúlon több órára kisüt a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Új hírekkel a 6 óra 30 perckor kezdődő reggeli hírtükörben jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket!
21 óra 4 perc.
Velünk vannak. Koszorúk.
A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin, köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégemet, Albert Zsuzsa költőt, rádiós irodalmi szerkesztőt. Mai műsorunkban Csorba Győző költőre, műfordítóra emlékezünk. Zsuzsa, te közismerten jó barátságot ápoltál vele, sokszor volt riportalanyod, a legendás könyveidbe is belekerült Pécs költő fejedelme. Tudom, hogy Pécshez és Baranyához való bensőséges kapcsolatod abból is fakad, hogy a férjed Albert Gábor író Baranyából származik, de joggal írhattad egy versetben, hogy a költő bátyáid társaságukba fogadtak. Ezt a generációt a nyugat harmadik nemzedékének szokták nevezni. Közülük te Jékeli Zoltánnal és Csorba Győzővel voltál a legközelebbi barátságban. A nemrég elhunyt ugyancsak pécsi költőtárs Bertók László úgy fogalmazott, hogy Csorba Győző művészetével, írói műhelyével, emberi tartásával fél évszázadon át fémjelzi a pécsi irodalmat és kultúrát. Tulajdonképpen mi indokolja azt, hogy a költő személyét a mai napig egyértelműen Péccsel köti össze az irodalmi köztudat és emlékezet?
Én azt gondolom, hogy elsősorban az, hogy ő benne élt a pécsi művészeti és kulturális életbe, attól fogva, hogy befejezte az egyetemet, vagy még az előtt. Ott született, ott járt gimnáziumba, jogot ott végezte, a pécsi városházán kezdett dolgozni. Két évig volt a városházán, és aztán mehetett a könyvtárba. Először a városi könyvtárban volt, és utána pedig a megyei könyvtárban volt hosszabb ideig. Én is ott találkoztam vele, amikor először odamentem. Ez már akkor volt, amikor a Dunántúl létezett.
Az 50-es
évek elején. Na most nagyon szeretetre méltó ember volt. Nem csak, hogy kitűnő költő, nagyon okos, nagyon művelt, hanem olyan ember, aki felelősséget érzett azokért, akikkel dolgozott. A Sorsunktól kezdve, ahová ő dolgozott, utána a Dunántúl, utána a jelenkor, az az idő, amikor ő volt ott, nevelték is a munkatársakat. Tudom, hogy akár a Gábor, akár én vittünk oda valamit, mindig megmondta a véleményét, jót is, rosszat is. És akik oda tettek, akár a Dunántúl szerkesztőjének pártvonalról, akár a jelenkornak, mindenki meghajolt az ő embersége előtt, és mindenki olyan lett, mint ő.
A bölcsessége és az ember szeretete az ezekben, igen, a folyóiratokban való munkálkodásában, igen, is nagyon sok eredményt hozott. Pécshez kötődik az is, hogy ő, mint a Janus Pannonius Társaság tagja, fontos irodalomszervezői tevékenységet is folytatott, vagyis nem csupán a város ismert és elismert könyvtárosa volt. Egyébként olyan nagy elődök nyomába lépett, mint Várkonyi Nándor, és Vörös Sándor pedig az elődje volt a városi, igen, könyvtárban. Igen, igen. De az összes Pécset működő irodalmi művészeti lapnak áldozatkész munkatársa, igen, volt. Igen. A Sorsunk az ugye 40-es években, igen, létezett.
Igen, az 40.
És 48-ba szüntették
48-ig,
meg.
Aztán utána ugye 50-től volt a Dunántúl 56-ig, és akkor 58-tól a jelenkor.
Ő rengeteget alkotott, azon kívül, hogy 5 tagú családnak a feje volt, 3 leánya született, mindig a közösségben is valamit tevékenykedett. Ezek melléktevékenységei egy költőnek, hogy ő könyvtáros meg lapszerkesztő, de ezt is szívvel lélekkel csinálta.
Amikor 39-ben Birkás Géza, Pécsi Egyetem akkori francia professzora magával hozta 12. századi 50 versből álló Élian de Froidmont kötetet, és Makai Gusztáv jutta el Csorba Győzőnek ezt a könyvet, és ez volt az ő első fordítása.
A halálversei, ugye?
A halálversei az a címe. 1940-ben a Janus Pannonius Társaság jelentette meg, és akkor lett ő a Janus Pannonius Társaság tagja.
Ő azért még akkor 20 éves fiatalember volt, igen, és már hát ekkor 16-ban. Ennyire érdekelte a halál problematikája?
Nem hiszem, hogy őt érdekelte. Érdekelhette egyébként, mert 10 éves volt, mikor az édesapja meghalt. 9 testvére volt. Ő a 8. született, elég kései gyerek. Az édesapját nagyon szerette, és nagyon hasonlít is rá.
Aztán
utána egy a legidősebb testvéreit, aztán egy unokahúgát, szóval ez, és utána pedig a legkedvesebb lakásuk az egy temető mellett volt, ahol exhumáltak is. Na most azért egy gyereknek ez elég sok. Gondolkodó ember is, nagyon érzékeny ember. Az ember látja ezeket, és azon kívül látja az ő költészetében a természet változása szerintem fontosabb, mint a halál. Szóval az élet változásai, az emberek változásai, a fiatalból öreg, az előtte nyíló virág, egy évszak alatt tulajdonképpen egy teljes életet él le. Ezt ő mind végig gondolta, és nagyon jó versekben írta meg.
Nem is létezik olyan lirikus a világon, akit ne érintene meg a mulandóság, az emberi élet és halál kérdéseinek az együttese. És az idő múlása.
Az idő múlása. Volt itt egy generáció. Jékeli, Takács Gyula, Vörös Sándor, Csorba Győző, Vas István. Ezek körülbelül egy időben születtek. Körülbelül egy időben kaptak Baumgartentilt, ezt én most végignéztem. 38-ban jelent meg az ő első kötete.
A mozdulatlanság.
Akkor ő még egyetemista volt, és hát nagyon nem volt pénzük. Elég sok munkanélküliség is volt, akkor a testvérei is gyakran rászorultak. Ő meg tanított. Abból élt tulajdonképpen.
Korrepetált.
Korrepetált. A családot is segítette. Nagy családban élt, nagyon jó családja lett. Tulajdonképpen segítette élni. A feleségét például életadónak jellemzi az egyik versében. Neki az élet volt fontos, amivel persze együtt jár a halál is.
Ahogy a barátja és költőtársa Vörös Sándor megállapította róla, Csorba Győzőben láttam a feltétlenül valódi költőt, a hazugságmentes abszolút lírikust. Pécsi családi körében, társas magányában az örökké valóságnak dolgozik.
Erről meg Csorba ír, hogy miért ír. Elsősorban belső kényszerből ír, amikor benne megbillen a világ, csak versekkel tudja helyreigazítani. Az olvasó az ugyanezt éli át, amikor egy verset ér. Azt a lelki egyensúlyt átérzi a versből. A valóság viszont neki ehhez nagyon fontos volt. Valaki azt írja róla, és így igaz, hogyha egy házat lebontanak, akkor ezt magában újraépíti. Fordított korán, aztán amikor nem jelenhetett meg, ezek mind nem jelentettek meg 10 évig, 48-tól kb. 56-ig. Az alatt mit csináltak, fordítottak.
Általad az előfelsorolt nemzedéknek ez volt a mencsvára, és egy kenyérkereseti lehetőség.
Hát kivéve Takács Gyulát, aki tanított. Aki gimnáziumban tanított.
Na jó, de
nem irodalmat tanított, hanem földrajzot, meg művészettörténet. Jékelének is a magyar-francia és a művészettörténet.
De azt is tudjuk róla, hogy Bécset, amikor ő a jogot elvégezte, bár ő a szívében mindig bölcsész volt, utána rögtön igen jó társaságba került. Kik voltak rá hatással?
Ott volt Vörös Sándor, Martin Ferenc,
a képzőművész.
Aztán Tatai Sándor is ott volt. Na most Hanvas Béla is ott volt. Valahonnan kiírtam ezt, hogy Hanvas Bélában 20. századbeli Szókratész lát. Derű a dolgok fölé emelkedé. Tudást időtlen higgadsággal tudta szemlélni őket. Csodálatos termékeny gondolkodás, hatalmas műveltség jellemezte. Vörös Sándorba a véglevelséget szerette. Természetesen. Nagyokat vitatkoztak.
És az is érdekes, hogy Vörösnek is meghatározó szellemi élménye volt Hanvas Béla.
Igen, hát általában ennek a generációnak azért nem is csoda, persze.
Azután óriási élményt jelentett számára, hogy megadatott neki egy ösztöndíjas fél év a Római Magyar Akadémián, akkor igen jeles társaság tartózkodott ott 1947-48-ban, Rómában a Via Giulia egyes szám alatt. Kardos Tibor volt az akkori intézeti igazgató. Ő előtte Pécset volt, és már tudta, hogy kik a tehetséges, érdemes emberek, kiket kell ott összegyűjteni.
Nem csak pécsieket gyűjtött össze, mert Nemes Nagy Ágnes például nem az. Ott volt Nemes Nagy Ágnes, Takács Gyula, Klanicai Tibor, aki olasz szakos volt, Ferenci Véni.
Vörös Sándor már Károlyi Amival volt.
Károlyi Ami is ott
és
volt, igen.
Nemes Nagy Ágnes pedig Lengyel Balázsval.
Lengyel Balázsval, igen. Sokan voltak, és ez nem csak Rómát jelentette, hanem Itáliát.
Őket tulajdonképpen volt fordítás céljából gyűjtötték egybe, de aztán ők inkább Róma élvezetében lelték
örömet. A Janus Pannonius fordítása volt az ürügy, hogy ezeket meghívja, de Csorba éppen írja valahogy, hát azzal ott nem sokat foglalkoztak, hogy bent üljenek a szobába, azt otthon is meg lehet csinálni, nem Itáliát szívták magukba.
Utána Magyarország határai eléggé bezárultak, de talán éppen ez a felszabadító és Európára ablakot nyitó élmény tette, hogy ő nagyon tudatos és elkötelezett műfordítói tevékenységet is végzett. Már említetted ezt az ófrancia irodalmi csemegét, amivel kezdte a műfordítói pályafutását. hangzását, de volt egy óriási műfordítás gyűjteménye, a kettős hangzat. Ebben, ha jól számoltam, 61 költőnek a versét
található. Én nem számoltam össze, de minden esetre a latinokat, görögöket, olasz, franciát, németet.
A Faust második részét
és, is megfordította. Na és a Faust második, akkor, amikor a sorsunk megszűnt, hát akkor aztán avval foglalkozott a Faust második részével. Ez az egész generáció fordítással hidalta át tulajdonképpen azt a 10 esztendőt,
amik hallgatásra voltak ítélve. Térjünk vissza a saját versekhez. Ahogy mondtad, ő az a fajta költő, aki magát is képes elemezni, tehát a vallomásaiban, az eszéiben nagyon hitelesen mutatja meg a saját költői arculatát, hogy neki milyen természetű az érdeklődése, és milyen módszerekkel dolgozza föl versé a valóságot.
Azt mondja, először is szüksége van a valóságra. Akármi az, akár gyereksírás, akár a természet, akár a piac, mindegy, de erre szüksége van. Na most, amikor sétál és szemlélődik, akkor tud gondolkodni közben, ugye?
És van is ilyen verse, ugye, mert kötet címe is, hogy séta és meditáció.
Séta és meditáció, hát pontosan
erről van szó. Tehát ez egy két jellemző tevékenység.
Igen, az élet érdekli elsősorban. Azt mondja, hogy a világ és az élet jelenségei csak lassan, makacs vonakodással fedik föl arcukat. Tiltakozó szeméremmel engednek mélységeikbe pillantani, lázadoznak megismerésük és így megnevezésük és birtokba vételük ellen. Na most a költő megismer és megnevez. Ez nagyon fontos.
Éppen ez a kettősség érdekes a költészetében, hogy mindennek van valami filozófiai távlata, és ugyanakkor két kézzel kapaszkodik a valóságba, és két lábbal áll a földön.
Hát először is van három lánya, ahogy növekednek, az is fáj neki, hogy már megváltozik, már nem az. Hol vannak a játékok? Aztán különösen, ha férjhez mennek.
Az ember gyerekei a saját lábukra állnak, és önálló életük lesz.
Ez egy kézzel fogható dolog.
És ez egy szép és örvendetes dolog, de fájdalmas is a szülőnek.
Amikor látja, hogy hullanak a levelek, mert ősz van, hát az Petőfi nagyon szerette. Ő nem. Na most ő például Petőfi nőtt fel
gyerekkorában. Petőfi volt a kedves
neki. Aztán utána Dunaszekcső tanító volt a nővére férje, és ott ismerte meg 15 éves korában Adit. Tehát ez az első volt neki, Petőfi, Adi, utána József Attila. Behoztam az első kis kötetét, büszke rá, hogy ott már József Attiláról van vers. A 18 éves fiúnak az életérzését azt fejezte ki legjobban. Na és utána jött Vörös Sándor. Nagyon lényeges és fontos idő volt. Mondjuk a Pécsi Könyvtárba Vörös Sándor után ment, és az javasolta. Szóval ők segítették is egymást.
Nem a rivalizálás volt a fontos,
nem,
hanem egy más segítség.
Ezek segítették egymást.
Igen. Hát ez is mintaszerű, és példa is lehetne.
Hát magas rendű emberek voltak.
Nem átlag emberek voltak, ez igaz. Arról is vallottam az egyik eszélyében, hogy miért nem csak egyéni ügye a versírás. Más helyett is beszélek, akiknek a szemét, fülét ráirányítom valamire, tehát akiknek kellek, azzal pedig, hogy kellek, bizonyára segítek is, segítek élni. Eddig az idézet, és valóban így van, a jó műalkotás mindenkor élni segít a műélvezőnek. Ez lehet egyébként egy festmény is, vagy egy zenedarab.
Vagy a zene.
Így van. Bármi, ami művészet, de a jó versről kivált elmondható ez.
Örülök, ha kézbe vehetem, tudod? Ahhoz azért, hogy leüljek verseket olvasni, ahhoz idő is kell. És nyugalom. Éppen úgy, mint a versírás, ez egy kis független nyugalmat írta Arany János.
Arany is ezt írta, igen. Az egyik prózai arc poétikájában azt mondja Csorba Győző, hogy eszménye a tömör, szigorúan funkcionális fogalmazás, igen, és versszerkesztés. Igaz rá nézve.
Biztosan. Martin Ferenctől tanulta ezt, hogy szigorúan pontosan.
Tüskés Tibor monográfiát írt róla, és abban is azt írja róla, hogy idegenkedik minden olyasmitől, ami lazaság, hígság, érzelgőség, de ugyanakkor az is elmondható róla, hogy nem olyan hidegen intellektuális, hanem ahogy te is mondod, az élethez ragaszkodó, érzelmes valaki.
Igen, ő azt írja, hogy ezt nagy érzékenységet, ezt az édesanyjától örökölte, sőt, még érzelmes is vagyok, írja magáról. Nem egy tárgyas költészet, amit ő írt. Olyan egyszerű verseket tud írni, akár a szüleiről, akár a lányairól, de soha nem bőbeszédű. Azt mondja, hogy minden szónak helye kell legyen a versben, és csak annyi szó legyen benne, amennyi kell. Több ne. Ő ezt így is csinálja. évtizedeken keresztül nagyon jó barátságban voltunk. Ő mondjuk apám lehetett volna természetesen. Jóba voltam keresztúri Dezsővel, és általában ezek a nálunk sokkal idősebb emberek azért fiatalok maradtak annyira, hogy társnak tudták az embert elfogadni, persze, hogyha az ember kellő tisztelettel fordult feléjük.
A hölgyet is értékelték benned.
Nem olyan csúnya, utálatos.
Beleillettél abba a társaságba, és egyébként Csorba Győző le is írja saját magáról, hogy mindig a női szépség és a női elevenség nagy tisztelője volt. Hát Jékeli ugyanígy.
Nézd, a helyzet az, hogy az ember, ha kedves, ha természetesen viselkedik, ha szereti azt, akivel foglalkozik. Itt a szeretet nagyon fontos. Bizonyos önfeláldozás is. Ahhoz, hogy valaki jó rádiószerkesztő legyen, én valahol le is írtam, ott tanárnak kell lenni, színésznek kell lenni, újságírónak, anyának, lánynak, szóval emberi kapcsolat kellett. Az, hogy mondjuk az ember csinos is volt, az se árt.
Éppen ez adja a mi szolgálatunk szépségét és összetettségét egyébként. Mindannak illusztrálására, amiket a beszélgetésünkben felvetettünk, hangozék el búcsúzóul egy kis verscsokor Csorba Győző költeményeiből, Harcsik Róbert előadó művész tolmácsolásában.
Csorba Győző, időjáték. Egy néni szokott itt kinézni, ezen az ablakon, ahol most egy kislány játszik rongybabával. 70 év vissza. Az a néni, az játszik itt a rongybabával. 70 előre. Ez a kislány, ez néz a nyitott ablakon ki. Tavasz. Rendbontó évszak. Megzavarsz egészen. Ki önnön szíven faggattam a külső kopárság gyászos hónapjain át, az arasz napokban, hosszú éjszakákon, s a test és lélek félelmeivel meg álmaival bajlódtam, bíbelődtem, ó, nem kedvemre, mert reávetődött árnyékom ételemre s italomra, s meddő magánbeszédre kényszerültem. Itt állok most földulva és riadtan, ezer idegen bámulnivaló közt, tanástalan szívvel. Győzelmesen elárasztotta a kertet a zöld. Térden verik az elvadult gazok. Bujkálnom kell a földig bókoló fák, útmenti orgonák és jázminok szertelen ágbogai közt, s ha olykor a fűbe dőlök, rajban lepnek el hangyák, legyek, pókok, katóbogárkák, s a zsúfolt lomb ölén a hars madárné boldog trilláit hasztalan kísérlem szétszűrni. Meggyúlt a világ, s lobogva csap össze ég és föld, és könnytolul szemembe oly sajgón hasít belém az annyiszor felett és annyiszor kicsin lett, és most tündökölve újra föltámadó igazság. Élni! Élni! Hogy élni kell, s nem töprenkedni rajta! Lélek és ősz. Akvarell táj. Kő lélek. Márvány lélek. A márványnak nem árt a pára, nem árt a kőnek. Láthat a szem bolyhos kontúrokat, zilált síkokat, omlattak szerkezetet. A lélek kő, márvány. A lélek a változó évszakra mit se hederít. A lélek évszakai mások, a lélek ideje más. Vénebben jár a vén tőkék és fák között, ismeri makacs ritmusuk, buzgó rapságuk, ismeri gyámoltalan védekezésük, hogy mindenről lemondanak, csak megmaradjanak. kopáran, szürkén, bármiképp. Egy nyári lepkék, bogarak tébolya pezseg mindenütt. A pusztulás előtti láz kavarja, űzi őket. A lélek, kő, nyugodt. Előre s vissza, tudja már, lepkék, bogarak istene, kiben szorozva, osztva, jelen van sorsuk, lényük, valahány mozdulása. A pára majd felszáll. A lepkék, bogarak tébolya kihuny. Új arcot ölt a táj, aztán megint, círmosodik a szem kútja, mélyül, sötétedik, a lélek kő, márvány, a lélek szigorú és kemény, legföljebb néhány karcolásnyit változik. Ritmus, rend, zene. Így szabálytalanul szabályos. A kis káosz nagy geometria. Görbe ágak közt görbe szél. Örvény a lélek mélyein. Alvás, evés, szeretkezés, henyélés, munka, ködgomoly, nyúló, forgó, magába botló, hunyászkodó, erőszakos, földön fekvő, ágaskodó, s mind együtt ritmus, rend, zene. Szívig hat a csecsemő sírás, velőkig a halál üvöltés. Ez is, az is forgat, zilál. Káprázatos, mi van a réten, lapulevél árnyéknyi réten. Egy csöpnyi vízben, fönt az űrben, macska szemben és kutya orban. Népek meg emberek között, évszázadok árkaiban, zűrzavar, ritmus, rend, zene. Holnap vajon mi lesz velem? Dzsungel ösvényen értem eddig. Eleven örömök, bajok fújtak rám, fagyott meleget, kardok kísértek és ölek, szövetségek és árulások, kibudjanó vér s kacagás. Akármi lesz holnap velem, valahány béke, háború, a vége, ritmus, rend, zene.
Műsorunkban Csorba Győző költőre, műfordítóra, lapszerkesztőre és könyvtárosra emlékeztünk, Albert Zsuzsa költővel, irodalmi szerkesztővel. Közreműködött Harcsik Róbert előadó művész. Munkatársai a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, a hangmester Fülöp Csaba és Molnár Dénes, valamint a gyártásvezető Balogh Réka nevében is elköszön a szerkesztő. A koszorúkban Liptai Katalint hallották.
Koszorúk című műsorunkat hallották.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.
21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Tibor, múlt aknák. A Magyar Katolikus Rádió hangjátéka. Második rész.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a következő transport 5 perc múlva indul. Kérjük önöket, hogy haladéktalanul hagyják el életveszélyessé vált lakóhelyüket, és gyülekezzenek a város főterén. Az evakuáció megkezdődött. Kérjük, hogy kövessék a katasztrófa védelem munkatársainak utasításait. A transportok minden 20. percben indulnak. A további katasztrófák elkerülése érdekében szíveskedjenek megőrizni a nyugalmukat.
Milán! Tabletta! Nektek még van esélyetek! Menjetek!
Nézd már, hogy aggódik értünk! Az előbb meg csak arra volt esze, hogy kiabálgasson. Ide figyelj, öreg! Én innen nem megyek sehová.
Hagyd már őket békén, Tuska. Miért kéne mindenkinek elmenni?
Hogy Ágyas Jani nem megy el sehová a pult mögül, azt megértem. Mert neki itt van a megélhetése. Akárhová megy, nem lesz másik kék a cél, de...
Hát én nem is megyek innen sehová, az biztos.
De hogy te, Tabletta, és te, Milán, féltitek a helyeteket a pult külső oldalán, igaz?
Én ugyan nem foglalom el, azt megígérhetem. Különben jogom az lenne hozzá. Én már akkor itt ittam, amikor ti még terben sem voltatok. Bár ahogy így elnézlek, Tabletta, téged nem is tervezett senki.
Yeah.
Azért ülsz itt velünk. Senki vagy. Ahogy én meg. Barna is.
Látom, Tabletta, felidegesített, de hagyd, amikor iszik ilyen.
Én is ittam, mégsem sértegetek másokat. Különben sem vagyunk részegek. Még.
Ugyan már! Van itt elég hely mindenkinek. Igyál valamit, Tuska, én fizetem.
Nem félsz, Milán?
Mitől?
Mitől? Miért kell ezt magyarázni? Tönkre teszed anyádat. Eleget szenvedett már az az asszony.
Miért nyoggat mindenki az anyámmal?
Ha szépen szólok hozzá, szépen válaszoljál, megértve?
Jó.
Nem kéne megenni egymást.
Rajtam nem múlik.
Na, akkor egy nagy fröccsöt. Aztán szent a béke.
Nem válaszoltál a kérdésre, Milán. Miért nem mész el?
Mit bámulsz itt, Tabletta?
Csak én is kíváncsi vagyok.
Nem akarsz válaszolni. Ha engem kérdeznétek, azt mondanám, azért nem megyek el, mert nincs miért elmennem.
De maradnod sem.
Igaz, maradnom sincs miért. Tulajdonképpen mindegy is, hogy mit döntök. Egy új lakás Peste. Ugyan már, bele se tudnék szokni a fővárosi levegőbe. Jó nekem itt a hegyekben. Nincs nekem már sok hátra, napok, hetek, hónapok, esetleg egy-két év. Végeredményben tök mindegy, mikor halok meg. Ott nem fog róla tudni senki. Persze, talán itt sem. Agyvérzés, infarktus, tüdőembólia. Köhögök. Sokat. Fáj mindenem. Mire rám törni valamelyikötök az ajtót, már késő lenne, észre se vennétek, hogy meghaltam.
Dehogy nem. Ha egyik este majd nem jelensz meg itt, akkor tudjuk, hogy megtörtént. Kocintunk majd rád, aztán rád törjük az ajtót. Számíthatsz ránk. Mondjuk hát, hogy is mondjam, a temetésed költségeit nem szívesen állnám egyedül. Ebben azért számítanék a fiúk segítségére. Malvinka is bedobhatna pár ezer forintot.
Nincs pénzem. Tuska, elvették a lakásom. Abban volt mindenem.
földön futó lettem. Nincs telen. Hajléktalan, koldus.
Ó, hát ez a baja. Ugyan már. Bármelyikünkkel megeshet. Nem nagy ügy. Majd ellakik pár napot nálam, aztán majd csak találunk valami megoldást.
Akkor már késő lesz. Lehet, hogy összedől a garzon. Összedől az én lakásom is.
Akkor majd elveszem feleségül. Na, jó, mit szóval? Rám jön?
Ó, ne beszélj már! Mindig csak viccelőd. A halállal is az imént.
Most hát miért? Mi a baj ezzel?
Nem.
Mind a ketten nyugdíjasok vagyunk, nem? Na, összedobjuk a pénzünket. Kettőnknek már egész szép summa összejönne.
No.
Megosztjuk a rezsit. Mondjuk a vizet maga fizeti, az áramot én. A fűtést egyik hónapban maga, másikban meg én. Vagy jó, úgy is lehet, hogy minden hónapban megvárjuk a csekket, aztán elfelezzük, és így.
Nézd oda.
Ha esze van, Marika, nem megy hozzá.
Féltékeny vagy?
Én.
Igen, te. Miért lenne baj az neked, ha Malvinka meg én összeházasodnánk?
Nem fogunk összeházasodni. Nekem egy uram van. Meghal, de én mindig az ő felesége leszek. A jeggyűrűjét is hordani fogom halálomig.
Na és? Két gyűrűs ujja van Malvinka. Engem nem zavar, ha a férje gyűrűjét is viseli. Hány évet is éltek le egymással?
33-at.
Hát akkor meg persze, hogy hordja azt a gyűrűt. Mutassa, melyik kezén van?
A jobbon.
Akkor én majd a balt kérem meg. Én ugyan már nem hordom a jeggyűrűmet, de a nyoma még itt van, látja? Ez a vékony fehér csík. Mintha ezen a részen nem keringene tovább a vér. Elholt a bőr.
Te meddig is voltál házas?
28 év után mondta azt az asszony, hogy viszlát.
Tudsz róla valamit? Mit csinál most?
Az előbb mondtam, hogy fogalmam sincs, mi van a családommal. Te mióta vagy egyedül?
40 esztendeim. Akkor hagyott el a feleségem.
40 éve egyedül vagy? Nem vettél magadnak legalább valami kutyát, vagy valami házi állatot?
Minek?
Azt mondják, úgy könnyebb.
Nem kell nekem házi állat. Nem vagyok én olyan magányos. Különben is ennyi idő után már nem bírnék megszokni mást. Elég nekem az, hogy el kell viselni téged. Milán?
Igen?
Nem válaszoltál. De miért nem mégye?
Mert ha mindenki elmegy...
Milán!
Odett, te mit keresel itt?
Tisztelt városlakók! Felszólítjuk önöket, hogy haladéktalanul hagyják el életveszélyessé vált lakhelyüket, és gyülekezzenek a város főterén. Az evakuáció megkezdődött. Kérjük, hogy kövessék a katasztrófa védelem munkatársainak utasításait. A transportok minden 20. percben indulnak. A további katasztrófák elkerülése érdekében szíveskedjenek megőrizni a nyugalmukat. A Folkphonic zenekar 2018-as slágerével folytatjuk.
Nem hallod, Odett? Mit keresel itt?
Sziasztok! Hello. Jó estét!
Úgy néz ránk a kisasszony, mint a véres ronyra. Talán kegyednek nem tetszik itt lenni?
Én csak Milánért jöttem.
Hát akkor megtaláltad?
Ne jegy meg tőle, ilyen, amikor iszik. Semmi baj, csak viccelődik.
Két karóban ringatózom csöndesen.
Értem, jöttél? De miért?
Édesanyád fél. Félt téged.
Kislány, a garzon áll még.
Biztosan.
Most akkor áll, vagy nem áll?
Hát ő... Azt hiszem, hogy áll, igen.
De biztos? Mikor láttad utoljára?
Délután.
És hogy hívnak?
Odett.
Odett? 9 óra van. Este 9.
Hallottuk volna, ha beszakad a föld alá.
Hogy jártok ti ebben a városban?
Szóval az anyám küldött.
Miért beszélsz így velem? Anyáddal összevesztetek? Vagy haragszol rá? Vagy haragszol rám?
Nem haragszom. Rád biztosan nem.
Anyádra?
Rá sem. Magamra, igen, magamra haragszom.
Miért?
Mindegy. Hagyjuk ezt, nem akarok róla beszélni.
Pedig én nagyon szívesen meghallgatlak, ha úgy érzed.
Kérsz valamit?
Igen. Azt, hogy gyere velem. A családod számít rád, és én is féltelek.
Akkor? Nem kérsz semmit?
Nekem kellene még
nem.
Egy. Malvinka, azt, amit az előbb kért. Még egyet ágyas, és nekem is. Menj el odett. Menj innen. Ne nézz így rám. Mi van? Most miért sírsz? Nem bántottalak. Épp meg akartalak hívni valamire. Most nem bántottalak.
Ha ő kérne, jönnél, ugye? Ha Lilla hívna, nem gondolkodnál egy perc?
Menj innen, nem hallod? Menj innen! Szállj fel a következő gépre, aztán ne gyere vissza!
Semmit sem számítok neked. Én sem, anyád sem. És a kicsi, az unokahúgod, azzal mi lesz?
Milánkám, nekem is kérhetnél valamit, ha már így rád jött a bőkezűség.
Budapest másodett, majd meglátod, körutak, metrók, parkok, terek, láncid, szabadság, színházak, gyógyfürdők, ember-ember hátán ezerféle személyiség, meg annyi esély, meg lehetősége.
Játszom már Pesten, nem kell bemutatni. Nem akarok ott élni, Milán. Zaj, füst, tömeg, piszok, hatalmas káosz az egész.
Ugye?
Össze-vissza rohan mindenki. Hiába vannak annyian, mindenki a maga dolga után fut. Egymással igazából nem is találkoznak, nem is látják egymást. Szétszaladnak az emberek, az utak. Nekem nem Pest kell. Milán.
Milliónyi emberről beszélünk, és millióféle igényről. Bármit csinálsz, ott megélsz belőle. A fodrászatod egy-kettőre tele lesz vendégekkel. Új élet, új lehetőségek. Mire vársz? Az elején biztos nehéz lesz, de hidd el, hamar felvennéd a ritmust. Meg tudnád változtatni az életed.
Tényleg nem érted? Én rád várok, Milán.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a következő transport 5 perc múlva indul. Kérjük önöket, hogy haladéktalanul hagyják el életveszélyessé vált lakóhelyüket, és gyülekezzenek a város főterén. Az evakuáció megkezdődött. Kérjük, hogy kövessék a katasztrófavédelem munkatársainak utasításait. A transportok minden...
Ha nem kapsz észbe, te sem fogsz tudni elmenni innen. Gyalog jöttél? Akkor ezt már nem éred el. De a következőt igen, na, siess Odett! Vigyázz magadra, csak ügyesen, ne izgulj, minden rendben lesz. Remélem, még látjuk egymást.
Hújjon a férgese! Látjátok? Ilyenkor derül ki, hogy kiben mi lakozik. Malvinka, minek állott az ablaknál? Innen úgysem látszik semmi.
Már én is mondtam neki.
Mi derül ki, és mikor, Tuska?
Amikor helyzet van, nem érted? Amikor áll a bál, krízis, stressz. Hogy mondjam még?
Hát, te veled én nem lennék együtt krízisben.
Sosem késő.
Gúnyolok!
Neked is van ugyanúgy helyed a gépeken, mint másnak. Itt laksz te is, téged is meg akarnak menteni.
Megmenteni?
Nem.
Igen. Gyere, menjünk úgy együtt.
Csak
itt úgyse lesz már semmi ugyanaz. Tudom, hogy te szereted Pestet. Könyvtárak, színház, mozi.
Arra
céloztál, ez a te igazi világod, nem?
Kijön belőlem
az sincs már semmi, csak ez a koszos kocsma. Mondtam, elég ez neki?
Hogy jön neki belőlem, ha egyébként nincs
te biztosan
benne?
Megtalálnád a helyedet abban a nyüzsgő forgatagban. És akkor lehet, hogy nekem is sikerülne, tudod?
Áll a bál, de te verjed.
Ketten könnyebb.
Üres szavak, Odett. Én innen nem megyek el.
Nem kell.
Többé nem segíthetek, nem számíthatsz rám abban az új életben, nem érted?
Miért?
Mert már megpróbáltuk egyszer, és nem.
Állat, állat! Azt mondtad rám, hogy állat!
Legyen már elég!
Úristen, jól vagy?
Barna, fel tudsz felni?
Nem fáj semmit, Barna?
Jó Istenem!
Nem fáj semmit?
Meg vagyok, hogy...
Mire kugadsz bele? Nem kéne annyit ugrálnod. Ennyi idősen már nem bakkeske az ember. Hány éves is vagy?
93.
Csoda, hogy nem lett komoly a bajod, Barna.
Milán, nem mondasz semmit?
Menj el!
Milán, kérlek!
Nem hallod? Menj el! Menj már el végre, Odett!
Ezt egyszer még sajnálni fogod, Milán.
Ti együtt voltatok?
Együtt néhány hónapot.
És én erről miért nem tudtam? Azt hittem barátok vagyunk.
Azok is vagyunk, Tabletta a legjobbak, de... Próbáltam Odettet megkímélni attól, ami nekünk a kék acél, amit csinálunk. Ez nem neki való, Odett olyan... szép lélek, rózsaszín felhőben él. És nem akartam összetörni az álmait.
És ez a nő még mindig így oda van, érted?
Nincs az úgy oda, csak megzavarta a szakítás. Viharos volt. Többször próbáltam vele beszélni az utolsó hetekben, de valami mindig közbejött, ezért egy idő után már nem erőltettem. Jó, azt hittem, minden rendben van. A jövőjét is a kapcsolatunkra alapozta. Aztán már nem bírtam tovább a csöndeket. Nem olyan csöndek voltak azok, amilyeneknek ő mondta az előbb. Nehezek és feszültek voltak. Számomra legalábbis. Nem volt az idilli, csak vészjósló. De ő ezt nem látta, nem érezte. Nem akarta érezni. Elvakították a saját vágyai és érzései, én meg nem mertem őszinte lenni. A habozásom meg nyilván félreérthető volt. Még inkább bátorította őt. Na, fene tudja, lényeg, hogy végül is mégis összetört. Összetörtem.
Nem értelek. Neked mi volt a bajod?
Azt hiszem, vigasztalódni akartam. Lilla után. Keresni valakit, akiben fogóckodhatok, akit magamhoz rántatok, és betölthetem vele a hiányát. Lilla hiányát. Sok mindenben hasonlítanak, gondoltad volna? Ugyanott van anyajegyük, a bal lapockájuk jobb szélén közel a gerinchez.
Kanos voltál te, Milán. Cicázni akartál.
Igazad van. Nem társat kerestem. Lillát. Ahogy kezdtem őt megismerni, egyre kevésbé láttam benne Lillát. Lilla egyre jobban tűnt el belőle. Odette jó ember. Túl jó volt hozzám.
Te pedig kihasználtad.
Igen, én pedig kihasználtam.
Na, öcsém, végre! Ez az egy mondatod volt őszinte ma este. Elvégre az igazmondás ideje van. Mikor pofázzuk ki a titkainkat, ha nem most? Hamarosan mind megharul.
Ne mondj ilyet!
Hát ez az igazság. Az meg nem számít, hogy hol és kinek mondott ki a dolgokat. Hangot kell nekik adni, és kész. Amíg él az ember, addig rendezze el a dolgait, ugye? Ebben hiszel te is, nem?
Mind meghalunk.
Már miért hinnék ebben?
A lelkiismereted miatt könnyebb lenne úgy. Neked is, neki is.
Biztos, hogy könnyebb lenne, igen. Nekem legalábbis.
Elmondtad neki ezt? Nem, ugye? Nem merted a szemébe mondani.
Nem akartam minden méltóságától megfosztani. Így legalább őriz valamit magában a kapcsolatunkból. Hihet benne, hogy valamikor kellett nekem. Ha őszinte vagyok, azzal elpusztítok mindent, amiben hitt. Amiben még most is kapaszkodik. Fontos voltam neki, szeretett. Még ha csak illúzió is, nem akarom elvenni a jó emlékeit.
Nem bántotta meg, amit tettél. Vele kellett volna őszintének lenned. Akkor nem jött volna ide az életét kockáztatva. Neki is könnyebb lenne, ha tisztáztátok volna.
Az előbb még azt beszéli, hogy tök mindegy, kinek mondjuk el, csak az számít, hogy megvalljuk a bűneinket. Most meg az ellenkezőjét mondja. Hogy osztja az észt? Mi van, öreg? Messiássá ittad magad? Pedig alig vettél be valamit.
Téged soha nem vertek még meg?
Ha okot adtam is a verésre, lehetőséget soha.
Mindenki látta, ugye? Hallotta mindenki? Ő kötött belém, nem én kezdtem.
Én csak Milánt védtem. Hogy beszélsz te az emberekkel? Hogy győzte ahhoz, hogy számon kérd őt?
Apád sem ütött. Ezért vagy te ilyen. Az elszalasztott apai pofonok miatt.
Na mindjárt kapta a pofonok!
Ebben meg mi ütött? Nekem jön, aztán meg Elviar.
Megsértetted.
Én sértettem meg. Ő akart nekem jönni, megtámadott. Ti is láttátok, ugye?
Menje már.
Ne mondjátok, hogy nem. Ágyas, láttad?
Láttam. Tényleg tabletta kezdte.
Na ugye.
De te provokáltad ki.
Ő hergelt fel. Meg kellett védenem magam.
Felhergelsz másokat, és azon, hogy másokat felhergeltél, te is felhergeled magad.
Te is láttad, hogy mi történt, nem?
Láttam, ezért mondom, hogy...
Ő akart megütni engem, vagy én akartam őt? Na, válaszoljál már!
Ő akart téged.
Akkor meg miről beszélünk?
Tabletta nem ismeri a szüleit, nincsen senkije.
És? Nekem se. Malvinkának, meg Barnának se.
Intézetben nevelkedett, aztán nevelőszülőktől nevelőszülőkhöz csapódott. Nem érettségizett le, a szakközép után elment a Sirilla bútorgyárba dolgozni. Anyagmozgató vagy mi. Egyedül él egy albérletben. Kicsit mélyre ment, amit mondtál, nem gondolod?
Nem, kisgyerek már. Megtanulhatta volna kezelni az ilyesmit.
Kívülről könnyű okosnak lenni. Nem voltunk benne, nem tudjuk, milyen ez. Én sokat beszélgetek vele. Tudom, hogy nap mint nap eszébe jut, hogy mi lett volna, ha úgy nő fel, hogy ismeri a szüleit. Gyökértelennek érzi magát. Sodródik csak az árral, egyszerűen megtörténik vele az élet, de nem lát benne értelmet, rendszert, ami megnyugtatna, ami hitet adna neki. A semmiből jöttem, és a semmibe tartok. Ezt szokta mondani magáról. Nem bír megkapaszkodni semmiben. Mintha meghaltak volna az érzései. Célok, remények, ugyan.
Nem lehetne valahogy megtalálni a szüleit?
Most már mindegy. Már.
Így meg végképp nem értem ezt a kölyköt. Ha senki sincs, minek bohózkodik még mindig itt? Miért nem megy el? Nem mindegy neki, hogy hol van? Nem köti ide semmi. Szabad ember, azt csinál, amit akar. Senkinek sem tartozik elszámolással. Nem felel senkiért, semmiért. Tök mindegy, mi csinál, meg hol csinálja azt a valamit, nem?
Pont ezért nem megy el. Mert tök mindegy.
Ja, szerintetek visszajön?
Biztos, csak elront megnézni, hogy áll-e még a garzon.
Na, garzon.
Komolyan kellene venned őt, Tuska. Meg ezt az egész helyzetet.
Jól van, belátom, itt nekem ma nem osztottak lapot. Mióta ide beléptem, csak a veszekedés van.
Vajon miért? Magadba nézhetnék.
Nem bírod abba hagyni, mi?
Vissza fog jönni, csak várni kell rá. Remélem, nem lesz semmi baja. Se neki, se Odettnek.
Szóval így állunk. Te itt búfelejtesz, vagy mit csinálsz, anyádot kint szenved, az a lány meg az életét kockáztatva jött el ide hozzád. Bolondul érted. Milyen mázlista vagy. Azért ezt nem mindenki engedheti meg magának. Meg nem is mindenkinek jön össze.
Nem hallgatnál el?
Én a helyedben elmentem volna. Ha valaki ennyire szeret, azt meg kell becsülni.
Te most a lelkiismeretemet játszol?
Nem én. Csak szerettelek volna emlékeztetni, hogy ezelőtt a kis dráma előtt Barna feltett neked egy kérdést, amire te nem válaszoltál.
Akartam válaszolni, csak közben...
Csak közbe lépett. Ugye?
Miért nem mész el Milán?
Ha mindenki elmegy, akkor kimarad.
Ennyi az egész? Hogy te mennyire szeretsz központban lenni? Hát nem hiszem el. Ezt a hülyeséget titkoltad egész idő alatt.
Ez nem hülyeség. Úgy hívják, hogy társadalmi felelősségvállalás.
Na hiszen.
Társadalmi felelősségvállalás, ez jó. Ez nagyon jó. Még hogy felelősségvállalás az, hogy itt marad, meghalni. Ezek a művész emberek egyébként mind ilyenek. Nagy szólnak. Túlságosak.
Én nem akarok meghalni.
Miért nem, Malvinka? Egyszer csak meg kell halni. Hát nem élhetünk örökké. Egyébként mondja csak. Miért akar élni? Mondjon egyetlen olyan dolgot, amiért érdemes.
A lakásomért érdemes.
Nem a városra gondolok, hanem erre a rák francos életre. Valami érzelmet mondjon, embert vagy valamit, amiért tényleg érdemes.
A lakásom, a garzom.
Hát ez megőrült. Nem bírja feldolgozni a változást.
Miért? Te talán felbírod?
Látod? Én itt vagyok. Én még mindig itt vagyok. Romokban az életem, igen. De nem szorultam a saját életem romjai alá.
Költői.
Eladom neked ezt a mondatot, ha akarod. Aztán majd használhatod a könyvedben. Bárha így haladnak a dolgok, semmit nem lesz neked. Pontosabban neked sem. Szóval a mondat ára egy nagy fröccs és egy kis szilva.
Jó. Megveszem. Aha. Ágyas, tölts ki. Itt az ára, és nem kell visszaadni.
Persze, persze.
Ha nem szorultál a romok alá, akkor mit keresel itt? Minden este bejössz ide, iszol, kötekszel, utána hazamászol valahogy, másnap újra kezded. Az lehet, hogy nem szorultál a romok alá. De csak vánszorogsz a törmelékek között.
Úgy beszélsz, mintha te nem ugyanezt csinálnád. Menni nem bírsz, de azért a kék acélba leküzdöd magad. Azért az altatópia azért az kell, nem? A cigaretta nem maradhat el.
Ugyanazt csináljuk.
Ugyanolyanok vagyunk. Nincs közöttünk szakadék, de... Béküljünk ki végre. Több közünk van egymáshoz, mint hinnéd.
Na, ugye.
Mennyi idős is vagy? Mit mondtál?
93.
Én meg 71. Látod? Közel vagyunk egymáshoz korban is. A mi világunk
Elmúlt, Barna.
Túlélők vagytok mindketten. Túléltétek a saját világotokat.
Művész ember. Van igazsága.
Aknák. Juhász Tibor hangjátékának második részét hallották. Szereplők: Barna, Szíjes Imre. Tuska Pista, Borbicki Ferenc. Malvinka, Pogány Judit. Milán, Blahó Gergely. Tabletta, Bárdi Gergő. Odett, Döbrösi Laura. Ágyas, Egri Bálint. Rádióbemondó, Harcsik Róbert. Hang 1, Ficere Béla. Hang 2, Tóth József Imre. További közreműködők: zeneszerző Rozs Tamás, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, hangmérnök Gera Csilla és Liszkai Károly, rendezőasszisztens Csókné Varga Edvig, gyártásvezető Varga Zita, dramaturg Elromán Kata, szerkesztő Fazekas Gyöngyvér. Rendezte Egri Bálint.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
A Rádiós Regénytár műsorát hallották. Pavlovics Dávid gitározott.